Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának a második fejezetében, a 13-tól a 22. versig a következőképpen. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor ezt az igét olvassuk fel Isten tiszteleten vagy Biblia órán, akkor általában arról kezdünk el beszélgetni, hogy mitől kell, hogy megtisztítson bennünket Jézus. Hogyha a mi testünk, lelkünk, szívünk a Szentlélek temploma, az Isten lelkének a temploma, akkor milyen tisztátalanságok vannak benne, amitől meg kellene tisztulnunk, amitől úgy jó lenne, hogyha Jézus megtisztítana. Kedves testvérem, megfordult-e már a fejedben az, hogy alkut kötsz Istennel? Hogy én adok valamit neked, Istenem, pénzt, időt, jó cselekedetet, te pedig, Istenem, ezért cserébe adj nekem anyagi jólétet, egészséget, sikert, boldogságot. Na, ezt a fajta gondolkodást, az ilyenfajta vallásosságot akarja kiűzni Jézus a szívünkből, az elménkből. Mert ez egyfajta cserekereskedelem, egyfajta kalmár gondolkodás az Isten kapcsolatról. Mert nézzük csak meg az alapigét. Miért ilyen haragos Jézus? Mi a problémája a kereskedéssel, ami a templom udvaron zajlik? Nem benne a templom épületben, nem a szentek szentjében vagy a szentében, kint az udvaron. Egy kicsit beszélnék a kortörténeti háttérről, hogy miért volt ez a kereskedés ott a templom udvaron. Ugye megvolt a törvény, hogy minden hívő zsidónak egy évben legalább egyszer fel kellett menni a jeruzsálemi templomba, többek között áldozatot bemutatni az Úrnak. Hála áldozatot, bűnért való áldozatot, és így tovább, ahogy Mózes törvénye ezt előírja. Akkor a zsidók már különböző országokban éltek szétszóratásban, sokan már Babilóniában, Római Birodalom egyéb részein. Gondolhatjuk, hogy akik messziről jöttek, azok az zarándokok nem hozták magukkal az áldozati bárányokat. Valahol be kellett szerezni az áldozati bárányt, amit fel tudtak áldozni az Úrnak. De nyilvánvaló, hogy akik ott az országban laktak, azok sem vitték mondjuk Názáretből az áldozati bárányt Jeruzsálembe, hanem ott vásárolták meg. Ez egy szükségszerűség volt. Meg kellett valahol venni azt az áldozati állatot. Muszáj volt ott helyben megvenni. Bizonyára Jézus szülei is ezt tették évről évre. Olvassuk abban a történetben, hogy, hogy mikor 12 éves volt, szülei őt is magukkal vitték Jeruzsálembe, és szülei évről évre felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, a páska ünnepre. Tehát tulajdonképpen Jézus így nőtt fel. Ez volt a gyakorlat. Ők is megvették ott a templom udvaron az áldozati állatot. És a pénzváltók. A pogány római pénzzel nem lehetett megfizetni a templomadót, mert a császár képe volt rajta, és nem lehetett bevinni, ugye faragott képet a templomba. Ez is törvény volt, mózesi törvény. Lehet, hogy kissé felvitték az árakat, sőt biztos. No, de hát ez mindig mindenhol így van. Hogyha lehet nyerészkedni, akkor az ember nyerészkedik is. De hát, mondom, ez volt minden egyes évben, nem csak abban az egy esztendőben, amikor Jézus kiűzte a kalmárokat a templomból. De mi történt most? Miért pont most gerjedt haragra Jézus? Én azt gondolom, hogy nem a szükséges kereskedés ellen történt ez a cselekmény. Sokkal inkább az zavarhatta Jézust, hogy az emberek az Isten kapcsolatot ennyibe vették. Hogy egy cselekereskedelem. Megveszem, pénzt adok érte, feláldozom, Isten pedig cserébe áldjon meg, tegyen gazdaggá, egészségessé, sikeressé, boldoggá. És meg lehet, hogy a bűnért való áldozat is. Hát tudjuk, hogy így volt, mert a próféták is írtak már erről. Bemutatom az áldozatot a bűnökért, Isten pedig bocsásson meg, hiszen tartozik vele, hogy megbocsásson. Ez manapság is milyen gyakori gondolkodás. Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Hallottam valakit szó szerint így kifejezni magát, hogy hát majd Isten megbocsát, úgyis az a dolga, hogy megbocsásson. Milyen istentelen gondolkodás ez. Milyen hitetlen gondolkodás ez. Odadom, Isten pedig cserébe adjon valamit. A bűnbocsánatot is, kifizetem neki, és akkor adja a bűnbocsánatot. És akkor én tovább megyek, csinálok mindent ugyanúgy, eszem ágából sincs változtatni. És valószínűleg azok az emberek, akik ott a páska ünnepen éppen áldozatot készültek bemutatni, valószínűleg az ő gondolkodásukban is ez volt. Ez a törvény muszáj megtenni, kifizetjük az Istent, majd ő cserébe megáld minket, és megyünk tovább az élet útján, és teszünk mindent ugyanúgy, ahogy eddig tettünk. Eszünk ágába sincs megváltozni. Eszünk ágába sincs másképp csinálni a dolgokat. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy a templom tisztítás egy jelképes cselekedet volt. Egy jelképes cselekedet volt, amivel Jézus azt akarta megmutatni a tanítványoknak, de nem akkor, mert akkor nem értették. De így utólag, úgy átlátva az egész történetét Jézusnak, így utólag érthetjük, hogy Jézus azt akarta kifejezni, hogy mostantól nincs szükség az áldozati kultuszra. Innentől kezdve nem kell állatokat feláldozni. Mert ő maga Jézus az áldozati bárány, az Isten báránya. Az állatok feláldozása nem oldott meg semmit. Az ember ugyanolyan bűnös maradt, ugyanúgy ment tovább az élet útján, ugyanabban az irányban, minden változás nélkül. Az igazi áldozat a bűneinkért Jézus Krisztus az Isten báránya. Az ő halála és feltámadása által eltöröltetnek a bűneink, újjászülethetünk, egy bensőséges kapcsolatunk lehet az Istennel, mert a gyermekei lehetünk, és ő pedig a mi mennyei atyánk. De ehhez szükséges, hogy Jézus kitisztítson a gondolkodásunkból, a szívünkből minden hamis vallásosságot, ami akadálya lehet az élő kapcsolatnak Istennel. Jézus a saját testéről beszélt, mint Isten templomáról. Ugye azt olvastuk az ige végén, hogy saját testének templomáról beszélt, amikor azt mondja, hogy leromboljátok le, és három nap alatt felépítem. Az ő haláláról és feltámadásról beszél. Istennek az igazi temploma ő maga. Ez azt jelenti, hogy kereszthalála óta benne, Jézusban és általa kell imádni az Istent, és nem a jeruzsálemi kőtemplomban, és nem máshol, gondoljunk csak a samáriai asszonnyal való beszélgetésre, hogy most Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyén, nem, Jézusban, a Szentlélek által, Jézusban bízva, őhozzá ragaszkodva, őhozzá tartozva, ő benne kell imádni az Istent. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az sem, hogy Isten engedte, hogy azt a jeruzsálemi templomot 70-ben lerombolja a római hadsereg. Nem volt szabad folytatódnia az áldozati kultusznak, mert Jézus áldozata egyszer és mindenkorra elég volt mindannyiunkért örökre. Jézus önmagát adta, nekünk nem kell adni semmit. Nem kell oda menni, pénzért áldozati állatot vásárolni, feláldozni az Istennek, azért, hogy kapjunk tőle valamit. Nem, nem kell adni semmit az Istennek. Sőt, nem is adhatunk neki semmit. Nem fizethetünk az Istennek, de nem is kell. Nem lehet őt kifizetni, de egyáltalán nem is szükséges. Az Isten akkor is szeret, ha semmit nem adunk neki. De ha ezt megértjük, ha ezt a szeretetet megértjük, hogy az Isten már előre odaadta Jézust, az igazi áldozati bárányt értünk, hogy ő már előre elkészítette a helyet nekünk az ő országába, a mennybe, szeretetből, mert ragaszkodik hozzánk, mert azt akarja, hogy vele legyünk örökkön örökké. Hogyha ezt a szeretetet megértjük, felfogjuk, akkor ez a szeretet fog bennünket arra indítani, hogy akkor is ragaszkodjunk hozzá, ha nem kapunk tőle e földi apróságokat. Mert sokszor milyen kis dolgokat szeretnénk az Istentől. Ő készített nekünk valami nagyon nagyot, és mi sírunk a kicsiért. Amikor az e földi sikereket, örömöket hajszoljuk, az e földi boldogulást, az anyagi jólétet, az egészséget, amikor ezt hajszoljuk és ezt követeljük az Istentől, akkor tulajdonképpen kis dolgokat követelünk tőle, kis dolgokért sírunk, miközben ő a legnagyobbat készítette elő nekünk. Helyet az ő országába, örök életet, örök örömöt, örök boldogságot. Ne az e földi apróságokra törekedjünk, és főleg ne akarjunk fizetni érte az Istennek, hanem fogadjuk el ajándékként azt a nagy ajándékot, az örök életet. Valaki elmesélte nekem ezzel kapcsolatban az ő sztoriát. Hívő családban nőtt fel, azt mondja, hogy egész gyerekkorában is járt a vasárnapi gyerekbibliórákra, meg konfirmált, meg ifire járt, meg belenőtt a gyülekezet életébe. Ugye van ilyen. A mi gyülekezetünkben is többen elmondhatják magukról, hogy születésüktől kezdve ide tartoznak a gyülekezetbe, és születésüktől kezdve alig volt olyan vasárnap, hogy ne jöttek volna az Istent dicsérni. És ez a testvérünk is így volt, és azt mondja, hogy valami nagyon nem volt rendben, de erre csak utólag jött rá. Belement ebbe a hamis vallásosságba, ebbe a fizetek Istennek, ő meg adjon valamit. Konkrétan úgy nézett ki, meséli, hogy felajánlotta Istennek, hogy ha sikerül ez és ez az egyetemi vizsgája, akkor többet fog imádkozni. Akkor szerdán este 9-től 9:45-ig egyfolytában imádkozni fog. Ez neki nagy dolog volt akkor, hogy 4 órát imádkozni egyfolytában. Vagy ha sikerül ez a szigorlati vizsgája, akkor az egyik bibliai könyvet egyhuzamba elolvassa. Tehát mindig ilyen alkukat ajánlott fel Istennek, hogy én ezt adom, te meg cserébe segíts meg engem, és történjen meg. És ez így folytatódott. Ha megadod nekem, hogy ez a dolog összejöjjön, akkor én teszek valami jót. Segítek a szegényekem. És így tovább, így érdemszerzésként imádkozott, érdemszerzésként olvasott Bibliát, érdemszerzésként kötött alkukat az Istennel. Aztán telt múlt az idő, és elkezdett gondolkozni azon, hogy hogy van az, hogy neki nem öröm Bibliát olvasni, neki nem öröm imádkozni, neki nem öröm az Isten tisztelten részt venni, neki nem öröm egy ige hirdetést meghallgatni, vagy egy dicsőítő éneket elénekelni az Istennek. Miért nem jelent semmi? Miért csak nyűg? És aztán szépen lassan rájött, hogy hiányzik az az igazi kapcsolat az Istennel. Az a személyes kapcsolat, mint ahogy az ember kapcsolatban van a legjobb barátjával, mint ahogy az ember kapcsolatban van azzal a testvérével, akivel úgy igazán jóban van, mint amikor az ember kapcsolatban van a gyermekével vagy a szülőjével, hogyha olyan igazán jó az a kapcsolat és bensőséges. És rájött arra, hogy beszélnek arról ugye a lelkészek az igehirdetésekben, lehet erről olvasni, lehet erről hallani bizonyságtételekben, hogy van ilyen élő hit, van, hogy élő az a kapcsolat, van, hogy örömöt jelent az a kapcsolat, van, hogy nagyon bensőséges és nagyon, nagyon meghitt az a kapcsolat. És valahogy rájött erre, valahogy leesett neki ez a dolog, hogy valami nincs rendben, hogy a vallásosság az lehet nagyon hamis és nagyon halott, és nagyon, nagyon életidegen. És akkor elkezdett könyörögni Istenhez ilyen módon, hogy Istenem, ami eddig volt, évtizedek alatt, ez csak egy ilyen holt vallásosság volt. Mert így neveltek, mert ezt láttam, mert ezt a példát követtem, de én azt hittem, hogy ez így megy. Én adok valamit, te is adsz valamit. Kalmár gondolkodás. Ezt akarja kiűzni belőle. Ahogy Jézus ezt a hamis vallásosságot akarta kiűzni onnan a jeruzsálemi templomból. Mert már nem is volt rá szükség. Mert már ott volt az Isten köztük. Mert már lehetett őt ismerni, már lehetett ő vele személyes kapcsolatban lenni. Mert ő már ott volt, hogy feláldozza magát az emberekért, és nem kell már áldozatokat bemutatni. De ezt a gondolkodást, ezt a hamis vallásosságot akarja belőlünk is kiűzni Jézus, hogy ne egy ilyen vallásosság legyen bennünk, hogy jaj, elmegyek a templomba, mert hát illik, mert hát így nőttem fel, mert hát mégis mit csinálnék vasárnap, ha nem templomba mennék. Ne ez legyen bennünk, hogy nyűg a templomba menni, nyűg a bibliórára menni, nyűg a Bibliát elővenni és olvasni, nyűg imádkozni. Forduljunk oda Istenhez kegyelemért, hogy Istenem, add nekem a te szent lelkedet, töltsd be engem a te szent lelkeddel, hogy bennem élj, és hogy ne ez a hamis vallásosság legyen bennem, hanem a te szent lelked legyen bennem. Hogy egy igazi kapcsolat lehessen köztem és közted. Én azt mondom, kedves testvérem, hogyha esetleg magadra ismersz, én nem tudhatom, hogy kinek milyen a kapcsolata az élő Istennel és a megváltó Úr Jézus Krisztussal, de ha esetleg magadra ismersz, hogy nyűg a bibliaolvasás, nyűg az imádság, nyűg a gyülekezet, nyűg ez az egész, mert csak törvényből csinálod, mert hogy kell, mert hogy félsz nem csinálni, akkor ne nyugodj bele, hanem addig könyörögj az Istennek, amíg meg nem adja azt az igazi, élő kapcsolatot ő vele. Amikor már nem nyűg a Bibliát olvasni, hanem öröm és erőforrás és feltöltekezés. Amikor már nem nyűg imádkozni, hanem a boldogság forrása. Amikor már nem nyűg a keresztény közösségbe eljönni, hanem itt lehet feltöltekezni, és itt lehet igazán jól érezni az embernek magát az Isten közelébe, és azoknak az embereknek a közelébe, akik szintén őhozzá ragaszkodnak, és őhozzá tartoznak. Gondoljunk Jákóbra. Ha a történet nem jut eszünkbe, akkor feltétlenül olvassuk el otthon a Mózes első könyvéből, mikor Jákob tusakodott Istennel, és azt mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Ne engedjük el az Istent, ne hagyjuk abba a Szentlélekért való könyörgést, amíg át nem éljük azt, hogy igen, ő ott van, velünk van, mellettünk van, érezzük az ő jelenlétét, érezzük az ő kegyelmét, érezzük az ő szeretetét. Velünk van, mellettünk van, bennünk van. Nem engedlek el téged, amíg meg nem áldasz engem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amikor most az embereknek a többsége nem is gondol rád, és sokan csak gúnyolódnak, a mi hitünk is gyakran meginog. Sokszor olyan száraz az igeolvasás, olyan száraz az imádság, olyan száraznak tűnik a Biblia óra vagy az Isten tisztelet. Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy ne maradhassunk benne ebbe a vallásosságban. Könyörülj meg rajtunk, áldj meg bennünket, hogy a te szent lelked legyen velünk és bennünk, és érezzük mind a bibliaolvasás közben, mind az imádság közben, mind az Isten tisztelt bibliaóra közben, érezzük a te jelenlétedet, a te valóságodat, érezzük, hogy ott vagy, hogy köztünk vagy, hogy bennünk vagy, hogy te erőt adsz, hogy te betöltesz, hogy te nálad igazi öröm van, és hogy nálad van az örök élet forrása, ahogy azt a te apostolod is mondta, hogy Uram, hová mehetnénk, hová mennénk, nálad van az örök élet forrása. Add Uram, hogy ezt egészen bizonyosan tudjuk, érezzük, higgyük, és így ragaszkodjunk hozzád ebben a nehéz helyzetben is, és akkor is, amikor könnyebb lesz az életünk. Add nekünk meglátni azt, hogy amit te készítettél nekünk a te országodba, az mindennél drágább kincs, és érdemes érte mindent odaadni. Amen.